19 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Kárpátalján az állami oktatási intézményekben megtartható magyarul az óra, de az órán kívüli szünetekben az iskolaudvarán nem lehet magyarul beszélni, közölte a kulturális és innovációs miniszter hétfőn a köztelevízióban. Hankó Balázs azt követően beszélt ukrajnai tapasztalatairól, hogy a Beregszászi II. Rákóczi Ferenc Egyetemen járt és fórumot is tartott. Hozzátette, a hallgatók kérdéseire válaszolva elmondta, a magyar kormány elkötelezett a magyar nemzet érdeke mellett, békét akar és meg akarja őket védeni. A miniszter elmondta, hogy az ukrán külügyminisztérium feltételei szerint látogatása során nem beszélhetett többek mellett a nemzeti kisebbségek jogairól, továbbá semmilyen politikai kijelentést nem tehetett. Hankó Balázs azt mondta, elmondták neki, hogy mit mondhat egy Európai Unióba törekvő országban úgy, hogy az Európai Bizottság mindezt még támogatja is, tette hozzá. A miniszter arról is beszélt a kárpátaljai fiataloknak, a magyar kormány nem engedi, hogy a 33 magyar líceumból mindössze 7 legyen Kárpátalján, ezért indították el a Beregszászi Egyetem képzését Vásárosnaményban. Hozzátette, Máté Szalkán elindították a szakképzést is, hogy a fiatal fiúk ott tanulhassanak, mert ha ők visszamennének a határon, akkor nem az oktatási intézménybe kerülnének, hanem a frontra, említette a politikus. Nagyszabású, a gyógyítás fizikai környezetét alapjaiban megújító fejlesztési program indul a Betesda gyermekkórházban, melynek célja a gyógyító terek korszerűsítése, tájékoztatott a Református Fenntartású Intézmény hétfőn. A közlemény szerint a fejlesztés egy magántámogatásnak köszönhetően valósul meg. Mint írták, a 15 évre szóló együttműködés során a sok évtizedes épületek, műtők és infrastruktúrális rendszerek megújítása valósul meg annak érdekében, hogy a gyerekek biztonságosabb és modernebb környezetben részesülhessenek ellátásban. A Betesda gyermekkórház évente mintegy 200 ezer gyermeket lát el, akiknek több mint fele vidékről érkezik. A program első ütemében az 1972-ben átadott műtőblokk átfogó felújítása, valamint a radiológiai osztály modernizálása kezdődik meg. A fejlesztések a betegbiztonságot erősítő rendszerekre, a sürgősségi ellátás feltételeire, valamint a betegszállítás és az épületüzemeltetés korszerűsítésére is kiterjednek, részletezték a közleményben. A beruházás első idei ütemében 1 milliárd forint áll rendelkezésre, melyet a következő 15 évben évente 500 millió forintos támogatás követ, így összesen mintegy 7,5 milliárd forint fordítható a fejlesztésekre, közölte az intézmény. Ünnepi istentiszteleten búcsúzott gyülekezetének tagjaitól Balajti József, a Miskolc Felsővárosi Egyházközség lelkipásztora. Az alkalmon többek mellett a Balázs Győző Református Gimnázium diákjai, valamint a Cantus Firmus énekkar adott műsort. Balajti József 32 évet szolgált itt, ez alatt megépült a gyülekezet temploma, valamint vele együtt a gyülekezet iskolája, a Balázs Győző Református Gimnázium is. Kulikné Farkas Tíme, a tiszteletes asszony búcsúztatta az istentiszteleten elődjét, aki egyben tanára is volt. Mint rádiónknak elmondta, Balajti József mindig mellette állt a hivatását tekintve, és segítette őt az elmúlt évek alatt. Hozzátette, erős gyülekezetet vesz át tőle. A vízvilágnapját ünnepelték szerte a világban a napokban, így tettek a közoktatási intézmények is, köztük a Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola. Az intézményben egész héten programok sokasága kötötte le és irányította rá figyelmüket a tanulóknak a víz fontosságára. Ezzel egy időben azonban az általános iskolai jelentkezések napjait is éljük. Az előzetes jelentkezések alapján valószínűleg 3 osztályt indít szeptemberben az intézmény. Béres Gáborné igazgató azt is elmondta, sok ukrán gyermeknek adnak lehetőséget, hogy folytassák tanulmányaikat, illetve a szüleiknek munkát teremtenek a megélhetés megsegítésére.
Együtt szurkolunk és együtt imádkozunk a békért velük együtt, mert látjuk az ő életükön keresztül, hogy milyen nehézségekkel és mennyi szomorúsággal telik meg a mindennapjuk. Több tanítványunknak például az édesapja az kint van a fronton. Volt, aki másfél éve nem látta az édesapját. Tehát ezek olyan szomorú pillanatok és tények, amik megrendítik. Vagy nem gondolunk bele, mert azt gondolom, hogy minden nap már azért egy jó pár éve halljuk, hogy háború van, de aki nincs kapcsolatban a háborúval érintett személlyel, az nem tudja értékelni azt, hogy mi az ő élete, mi a mindennapja. És azt, hogy kinyitjuk a csapot, vagy felkapcsoljuk a lámpát, és, vagy fűtés van, akár akarjuk, akár nem. Tehát ezek olyan értékek, és nem értékeljük. Így a tanulóink is nem csodálkoznak rá, de érték, hogy mi az, hogy háború. És amikor szó van a híradóban kiemelten, vagy a családok életében, akkor jönnek és kérik, hogy beszéljünk osztályközösségi szinten is erről, mert látják azt, hogy az osztálytársuknak nem jó. Jelenleg most 8 diákunk van, ebből 2 visszament segíteni, ahol jelenleg nem voltak bombázások. Tehát a céljuk, akik nálunk az intézményben vannak, hogy vissza tudjanak jutni a saját szülőföldjükre, a szülőhazájukba.
A szaktárca szerint töretlen a bizalom a szép kártya iránt. Februárban is a költések összege elérte a 34,5 milliárd forintot, 18%-kal meghaladva az egy évvel korábbit, hívta fel a figyelmet hétfői közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. A szép kártya továbbra is a belföldi turizmus fontos hajtóereje, mely hozzájárult ahhoz, hogy az alacsonyabb forgalmú hónapnak számító februárban több mint 500 ezer belföldi vendég összesen csaknem 1,1 millió vendégészakát töltött a hazai szálláshelyeken. A belföldi vendégek száma majdnem 5%-kal, míg az általuk eltöltött éjszakáké több mint 6,5%-kal nőtt 2025 azonos időszakához képest. Mindez azért is fontos, tették hozzá, mert a turizmus a GDP több mint 14%-át adja, és 400 ezer család számára biztosít megélhetést. A térségek közül a legtöbbet a magyar tengernél költöttek a szálláshelyeken szép kártyákról, sorolta a szaktárca. Elindult a Millió Lépés tavaszi kihívása Miskolcon is. Március 23-án megkezdődött a kihívás, Magyarország egyik legnagyobb, mozgásra ösztönző közösségi programja, ezúttal a női egészségre irányítja a figyelmet a Gyerünk Anyukám szlogennel. A kihívás végén 100 iskola nyerhet 1-1 millió forint értékű sporteszköztámogatást, ebből 50 nyertest azok közül sorsolnak ki, akik még soha nem nyertek, 50-et pedig az összes résztvevő iskola közül, így minden intézmény számára adott az esély a nyereményre, mondta dr. Grózli Csaba, a Magyar Szervát Ültetettek Szövetségének stratégiai és orvosigazgatója.
23-án hétfői nappal indult el immár a 7. millió lépés az iskoládért kihívás, és június 7-éig fog tartani, vagyis 11 héten keresztül. És hát ismét 100 szerencsés iskola nyerhet majd 1-1 millió forintot, illetve lesz még majd zöld pontos kihívásunk is. Hát a tavasz, akkor hölgyek, és a mostani kampánynak a szlogenje Gyerünk Anyukám. És ezt értsük jól, tehát a Gyerünk Anyukám az most azt jelenti, hogy szeretnénk, hogyha a nők és egyébként a férfiak is jobban odafigyelnének a nőkre. Tehát a nők saját magukra, és a férfiak is arra, hogy a nők ne csak a családot és minket abajgassanak és intézzék a dolgainkat, mert például ugye a szűrővizsgálatokra sokszor a nő írja be a férjét, megy el vele a gyerekét a fogszabályzóhoz, és sajnos saját magukra ide kevesebb idejük maradnak. És a saját idejükből vesznek el, amikor velünk foglalkoznak, és hát a nők egészség állapota sem jó. Jobb, mint a férfiaké, de nem olyan jó, mint amilyen lehetne. És ebbe a kampányba azt szeretnénk elérni, hogy igenis a nők mozogjanak többet, legyen erre több idejük, tehát mi család is erre figyeljünk oda, és menjenek el szűrővizsgálatokra. Ugyanis sajnos nagyon sok olyan daganatos megbetegedés van, vagy olyan szívérendszeri betegség, amit egyszerű szűrővizsgálatokkal még nagyon gyorsan ki lehet mutatni, és akkor ezek ellen időben lehet tenni.
Összességében kedvezőek a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tavaszi ellenőrzéseinek első tapasztalatai. Az első szakaszban a szakemberek több mint 600 ellenőrzést végeztek, és bár problémák előfordultak, az eredmények összességében kedvezőek, közölte a hivatal hétfőn. A húsvéti sonkákat, tojásokat, kalácsokat, édességeket és alkoholos italokat vizsgálja a hatóság, de olyan kapcsolódó termékeket és területeket is, mint a tojásfesték és az élő nyulárusítás. Összesen 8 esetben indult eljárás, nyomonkövetési hiányosság, valamint lejárt minőség megőrzési idő miatt 30 tétel, összesen több mint 360 kg édesipari alapanyagot összetevőt, illetve készterméket is kivontak a forgalomból. Hozzátették, a húsfeldolgozó létesítmények és hústermék előállítók ellenőrzése során a hatóság több helyen tárt fel higiéniai és nyomonkövetési hiányosságokat. 14 esetben összesen mintegy 1,2 millió forint értékben szabtak ki bírságot az ellenőrök, és 156 kg terméket kivontak a forgalomból. Egy üzemben illegális gyártást is feltártak, a termékeket megsemmisítették, a tevékenységet megtiltották, áll a Nébih közleményében.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
Áldás, békesség, Téglásné Szabó Éva vagyok, Bodrogoraszi lelki pásztora. Az az ige, amelyet felolvasok, írva található a János evangéliuma 18. részének 28-tól a 32. versével bezárólag a következőképpen. Jézust Kajafástól a helytartóságra vitték. Kora reggel volt. Akik vitték, maguk nem mentek be a helytartóságra, hogy ne legyenek tisztátalanokká, hanem megehessék a húsvéti vacsorát. Pilátus ekkor kijött hozzájuk az épület elé, és megkérdezte. Milyen vádat emeltek ez ellen az ember ellen? Ezt válaszolták. Ha ez nem volna gonosztevő, nem adtuk volna át neked. Pilátus erre ezt mondta nekik. Vegyétek át ti, és ítéljétek el a ti törvényetek szerint. A zsidók így feleltek. Nekünk senkit sincs jogunk megölni. Így kellett beteljesednie Jézus szavának, amelyet akkor mondott, amikor jelezte, milyen halállal kell meghalnia. Húsvéti vacsorára készülő zsidókat látunk a felolvasott igében, akik Jézust a helytartóságra cibálják. Gyilkos szándék fűti őket. Már régen elhatározták, hogy Jézust megölik. Odaérnek a helytartóságra, de ők maguk nem mennek be, nehogy tisztátalanná váljanak. Pedig már rég azok. Gyilkos düh, gyűlölet, hamis vádak, az ártatlan megkínzásában való gyönyörködés. A legjobb szándékkal sem lehet rájuk erőltetni, hogy tiszta szívű emberek. Persze kívülről, ránézésre lehet, hogy azok. Ismerik a törvényt, igyekeznek be is tartani azt, külsőleg legalábbis. Ünnepre készülnek, húsvétot ülni szándékoznak, arról akarnak megemlékezni, hogy Isten hogyan szabadította meg őket az egyiptomi fogságból, és mindeközben az Isten fiát, a szabadítót akarják kivégezni. Micsoda kontraszt van a látszat és a valóság között. Mi is húsvétra készülünk, néhány nap múlva a feltámadott szabadítónkat fogjuk ünnepelni. Mi hogyan készülünk az ünnepre? Vannak, akik nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy húsvét előtt az egész házat kifordítsák a sarkából is. Ez az időszak a nagy takarítás ideje, kint már süt a nap, és a sugarai bizony megmutatják, amit a tél komor sötétje jótékonyan elfedett a szemek elől. A jó házi asszonyok ezekben a napokban különösen is belevetik magukat a takarítás örömeibe. Vannak, akik még szabadságot is kivesznek erre a célra, hiszen húsvét a vendégeskedés, a rokonlátogatás időszaka is, a vendéget pedig illik ragyogó tisztaságban fogadni. Vajon a szívünk kitakarításával hogyan állunk húsvét előtt? Várjuk-e a kedves vendéget? Őt, akiről az ünnep szól? Készülünk-e lélekben is a feltámadás ünnepére? Bárcsak legalább annyi gondot fordítanánk a lelkünkre, mint amennyi gondot fordítunk a takarításra és a jellegzetes húsvéti ételek elkészítésére. Persze takarítani és húsvéti sonkát főzni, kalácsot sütni nem bűn. Mindezeket én is elvégzem otthon. De figyeljünk oda, hogy legyen egyensúlyban a belső, lelki készülődésünk a külsőségekre való készülődéssel. Aztán vannak, akik az igében szereplő zsidókhoz hasonlóan igyekeznek a vallásosság látszatát külsőleg fenntartani húsvét előtt is. Nekünk ugyan reformátusként nincsenek vallási törvényeink, nincsenek vallásos előírásaink, de mi ügyesek vagyunk abban, hogy gyártsunk ilyeneket magunknak. Például, hogy hogyan kell egy jó reformátusnak felöltöznie a nagypinteki istentiszteletre, mi tehet egy jó református ugyanezen a napon, vagy főleg mit nem ehet, hogyan beszélhet, és főleg kivel állhat szóba. Szeretjük, ha a vallási életünk külsőleg is meglátszik rajtunk. Szeretjük, ha azt mondják ránk az emberek, Nézd, ő ott egy jó vallásos református, és úgy is néz ki. A kérdés az, hogy mi van belül. Aki azokra a Jézust helytartóságra cipelő zsidókra nézett, biztos vagyok benne, hogy semmi kivetnivalót nem talált bennük. De Isten, aki a szívek vizsgálója, akinek a nevében tették mindazt, amit tettek, vajon ő mit látott, amikor rájuk nézett? Azt látta, hogy bizony ő értük is meg kell halnia Jézusnak. És Jézus meghalt. Ő értük, mi értünk, érted és értem. Nagypéntekhez, húsvéthoz közeledve hadd tegyek fel most egy nagyon személyes kérdést minden rádióhallgatónak. Válaszoljon önmagának kiki őszintén. Ha Isten a te húsvéti készülődésedet nézi, akkor mit lát? Lázas készülődést, de csak külsőleg? Vagy azt látja, hogy naponta elcsendesedsz, és a szívedben is igyekszel nagy takarítást tartani? Vagy egy szép, valláspalástos, kívülről tökéletesnek látszó keresztjént lát, aki tökéletesen elégedett önmagával, a saját vallásos teljesítményeivel, másokat is magához méreget, és ha nem érik el az őszintjét, akkor megveti azokat. Vagy inkább egy olyan keresztjént lát, aki netán küzd önmagával, az óemberével, Isten elé hozza a gyengeségeit, tőle vár irgalmat, és nagyon-nagyon hálás azért a kegyelemért, amelyet napról napra megtapasztal, amelyből él, és amely által él. Arra biztatok ma mindenkit, hogy merjük elengedni a tökéletes ünnepre törekvést. Ne a külső látszatra igyekezzünk, hanem éljünk abból a kegyelemből, amelyet Jézusban nekünk adott, ami szerető Istenünk. Amen. Imádkozzunk. Drága Istenünk, most, amikor húsvétra, Jézus Krisztus feltámadásának ünnepére készülünk, segíts, hogy elsősorban a szívünket készítsük a feltámadott király megünneplésére. Hadd lássuk meg ezekben a napokban, hogy mit tettél értünk, Urunk. Hadd értsük meg még inkább, hogy kegyelemből van üdvösségünk, hitáltal, és ez nem tőlünk van, hogy egyikünk se dicsekedhessen. Amen.
A fényes nap immár lenyugodott, a föld színe sötétbe maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen fillenem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Mm-hmm.
Lukácsi Vilma, a keskeny út. Gonosz forgatagban nyíl az ember, őszintén már gondolkodni sem mer. Az ősi kígyó mérge, bódulat, bántón villódzó képeket mutat, ábrákat, mely jót s rosszat összekavar. Az erőszak nyíltan jut a trónra, nem hallgat senki sem a szelíd szóra. Innen menekülni lenne kedve, de hova? Ha más légkört keresne, egy másik országot, olyan igazat, ahol egyezik a szó és akarat. Lennie kell egy titkos ösvénynek, amelyről tán kevesen beszélnek, de az, aki mégis megtalálta, az már a szoros kaput is látja. Szoros kapuról az ige beszél, amelyet átjár a szent, tiszta szél. Oda már nem hallatszik a lárma. Ott, mintha nem is a földön járna, olyan öröm fogja el a lelkeket. Ott már le is rakhatja a terheket, pedig nem lépett át országhatárt. Az élet új dimenzióba vált. Krisztus lábnyoma. Aki benne hisz, tudja, ez az út az életre visz.
Álom. Esti mesénk következik. A csodálatos nyúlcipő. 8. fejezet, amiben a futóversenyt elhalasztják, és még Kajsza Bajszinak is nyugtatókra van szüksége, de azért sok mindenre fény derül. Kajsza Bajszi futóbajnok inkognitóban, vagyis rangrejtve tartózkodott a susogó nádas melletti zsombék fogadóban, mert a verseny előtt Távol akarta magától tartani az autógramgyűjtő mezei pockokat és az újságírókat. Szabadságon lévő húsvéti nyúlként jelentkezett be a portán ügyelő Bölömbikánál, aki erre csak annyit mondott, hogy plump, meg rump, és nyugodtan üldögélt tovább a nátszéken hosszú nyakát behúzva. A húsvét már elmúlt, és érthető volt, hogy a nyúl pihenni akar. Ehhez keresve sem találhatott volna megfelelőbb helyet, mint ezt a félreeső nádzugot, ahol csak a bukórécék zavarták a vizet, s amit a Bölömbika is nagyon kedvelt. Igaz, hogy reggelire csak piócával szolgálhattak, de Vajsza Bajszinak úgyis vigyáznia kellett a testsúlyára. Edzője utasítására éppen lábizom lazító gyakorlatokat végzett, amikor nyugtalanító szél támadt és baljós hangokat hozott a szomszédos jószagú rétről. Ott a dolmányos varjak tanácsára a mezei sportbizottság úgy rendelkezett, hogy a zengőlegyek kórusa haladéktalanul kezdje el zengeni a Keringet a róka című kantátát, amit tökvirág tölcséres hangszóróval felerősítettek, hogy mindenki hallja. Az egyes tételek között közérdekű közleményeket ismételgettek, hogy tájékoztassák a veszélyről az otthon kucorgó, lapuló, reszkető réti lakosságot. Nem is dugta ki az orrát senki, még a csigák is házukba húzódtak. A szél felkapta a híreket, körbeszaladt velük, elpletykált a fűnek, fának, végül a hajladozó nádnak. Percek alatt felpaskolta az állóvíz szendergő hullámait, és hanghoz lányok jutottak Kajsza Bajszi fülébe. Keringett a róka, ne nézzetek hátra. Mi ez? Döbbent meg, és két lábra állva hallgatózott. Hamarosan a távoli hangszóró hangja is odaért. Halló, halló, figyelem! Halló, halló, figyelem! A mezei sportbizottság értesíti a jószagú rét nyúl lakosságát, hogy az abszerdára meghirdetett futóverseny cipész technikai okok miatt elmarad. A jegyek bármelyik barázdában visszaválthatók napkelte előtt és napjukta után. Hát ez nem lehet igaz. Horkant fel a bajnok. Ilyen nincs. Rohant a portára felvilágosításért, de ott már szünet nélkül vartyogtak az egybegyűlt békák, toroklüktető izgalommal tárgyalva a réten történt sajnálatos eseményeket. Amikor azt is elbrekegték, hogy a bajnok varázscipője is oda lett, Kajsza Bajszi a szívéhez kapott. Az én csodálatos nyúlcipőim. Vinyogta, és ezzel elárulta igazi kilétét egy pillanattal azelőtt, hogy elájult volna. Ennek köszönhetően nyomban elhívták hozzá Kopogi doktort, aki addig dobolt a fülébe, amíg újra magához nem tért. Akkor viszont nyugtató bogyókra volt szüksége, hogy világgá ne rohanjon és aludni tudjon másnapig. Nyugtatókra Szürkiéknél is nagy szükség volt. Ezen az éjszakán, az öbkorút 44-ben csak anyuszi kislányok aludtak, de még ők is nyitott szemmel. Szüleik egész éjjel és másnap a harangszót figyelték és a hangszórókat, hogy nem mondanak-e valami újat. Szürke anyu csendesen sírdogált, Szürke apu vigasztalta. Nyugodj meg, majd csak megtalálják csupafült, vagy ki tudja, hogyan lenne jobb. Ezt félrefordulva csak magának mondta, de Szürke anyu meghalotta. Ó, hát mert te is azt hiszed? Mi más tihetnék, édes Szürke párom? Saját szememmel láttam a nyomokat, saját fülemmel hallottam Kajlatapsi vallomását. Mit tud a ti szemetek, meg a fületek az én szívemmel szemben? Mondta Szürke anyu maga elé merengve, aztán kis szünet után megkérdezte. Drága jó nagypapa, hová ment? Meg akarja kérni a dolmányos varjút, hogy legalább a csocsoszogó papucsát kihozhassa a műhelyéből. Nem bír meglenni nélküle. Jaj, csak baj ne érje. Ne aggódj érte szívem, ő nem bűnös, csak könnyelmű volt szegény öreg. Már jött is a drága jó, csoszogó léptekkel hangosan zsörtölődve. Na, kakas csípje meg. Még csak ez hiányzott. Mi baj van, nagypapa, ugye? Nem engedték be a műhelybe? Kérdezték mind a ketten. Dehogy nem engedtek? Morogta bosszankodva drága jó. Csak hogy most meg a papucsomat nem találom. Sehogy se jut az eszembe, hogy hova is tettem. Ez a kisebbik baj, édesapám. Csitított a Szürke apu. Hát te tudom én, az viam, borintott drága jó. A nagyobbik a szívünket nyomja, de hát éppen ezért foglalom el magamat a kisebbikkel. És Kajsza Bajszi mennyi kártérítést követel? Hát még semmit, mert mélyen alszik a zsombék fogadóban, de hova a fészkes virágú seprencébe tettem azt a papucsot? Dünnyögve szitta saját magát ezért a feledékenységért, amit csak újra meg nem szólalt odakint a hangszóró. Halló, halló, figyelem, rendkívüli hírt közlünk! Szürke apu gyorsan kinyitotta az ablakot, úgy füleltek. A hangszóróból áradó hang csöppet sem volt barátságosabb, mint eddig. Számukra mégis óriási megkönnyebbülést és reménységet jelentett, amikor meghallották. Értesítjük a jószagú rét nyúl lakosságát, hogy az elveszettnek itt nyúlgyereket egy dolmányos varjú különítmény 2 perccel ezelőtt elfogta. Kérjük a szülőket, hogy azonnal fáradjanak a Tavaszhérics utcai őrszobára. Kérjük a szülőket, Még meg sem ismételte, szürke anyu félig sírva, félig nevetve felujjongott. Hallottátok, megvan csupa fül, ez a hangszóró szebben szól nekem, mint ezer tavaszi pacsirta. Amikor látta, hogy szürke apu és drága jó nagypapa még mindig moccanni se bírnak, mert az öröm mellett a valóság megismerésétől való félelem is szorongatja őket, kapkodó izgalommal szólt rájuk. Hát nem értitek, mit álltok itt, mint a cöveg? Gyerünk érte gyorsan, nagypapa vegye a kabátját, szürke apu, tedd fel a sáladat, mert északi szél fúj. A kislányok csak hadd szundikáljanak tovább, ráérnek felébredni a nagy örömre. Holnap sárgarépa tortát sütök tejszínhabbal, és most siessünk érte! Futott, beteg szívéről is megfeledkezve végig a zapkörúton, hogy szürke apu és drága jó nagypapa alig bírták követni. Üljenek le! Kínálta őket a dolmányos varjú, amikor beértek az őrszobára. De szürke anyu köszönte szépen, ő nem fáradt, ő csak a kisfiát akarja. Vezessék elő! Kiáltott ki a dolmányos, de már tárult is az ajtó. És mintha szélvész hozta volna, berohant rajta csupa fül. Ezúttal bizony nem volt hófehér nadrágján, folt, és sáros lett az inge is, de a képe boldogságtól ragyogott. Nem nézett senkire, se jobbra, se balra, csak egyenesen az anyukájára. Szürke anyu, kiáltotta. A varjú bácsik megfogtak, pedig én egyenesen hozzád akartam futni, hogy el ne hervadjon a fű. Kisfiam, ölelte szürke anyu, miféle fűről beszélsz? Hát arról, amit Kopogi doktor bácsi ajánlott, emlékeztette csupa fül azzal, benyúlt az inge elejébe, és elővette egy hatalmas marék jakabnapi aggófüvet. Itt van, nézd, elhoztam. Frissen szedett. Szürke anyu csak nézte. Kitől szerezted? Hát senkitől, mondta büszkén csupa fül. Én magam szedtem a guggolódom mögötti réten. Bocsássatok meg, hogy szó nélkül elszaladtam, de nem tettem másképpen, és ugye gyorsan megfordultam. Szürke apu még mindig értetlenül nézte. Kisfiam, miket beszélsz? Csupa fült csalódás kerülgette. Hát nem is örültök. Dehogy nem, szipogott szürke anyu. Ó, csupa fülte, édes, drága kis nyulam. Drága jó nagypapa hangja törte meg az általános meghatottságot.
No, arra felelj, hogy hová lett a kajszabajszi futóbajnok csodálatos nyúlcipője.
Csupa fül elnevette magát. Ne aggódj, nagyapa, nagyon vigyáztam rá, itt van a lábamon. Mindhárman csak most néztek oda, a kisnyuszi lábára. A meglepetéstől a lélegzetük is elakadt, és majdnem egymásnak dőltek. A dolmányos varjú meg elmosolyodott, már amennyire egy szigorú varjú mosolyogni tud. Ugye mondtam, hogy üljenek le? Csupa fül csak nézte őket. A nagyok néha olyan értetlenek. Hát mit csodálkoztok ennyire, hiszen nagypapa mondta, hogy aki nem varázscipőben jár, az meg se tudja szerezni ezt az orvosságot, de én elhoztam. Egyetlen nap alatt most már biztosan meggyógyul szürke anyu szíve. Ugye? Ugye mondtam, hogy nem bűnös? Ugye mondtam, hogy jó gyerek? Örvendezett szürke anyu, mialatt arcát az illatos füvekbe temette. Már drága jó nagypapa is kezdett meghatódni, de még mindig bántotta valami. Bizalmatlanul mordult rá csupa fülre.
No hát, a rókákkal kiszemerkezett.
A kis nyuszi lehorgasztotta a fejét. Hát nagyon szégyellem, majdnem lépre mentem, de idejében eszembe jutott, hogy a róka becsület szó semmiképpen sem érhet annyit, mint az én nagypapám cipész becsülete, így aztán megtréfáltam őket. Hogyan? Fordult feléje mindenki, még a dolmányos varjú is.
No, mit te kell anyu műhelyemből?
Kérdezte izgatottan a nyúlcipész. A sötét őrszoba hirtelen tele lett fénnyel, derűvel, vidámsággal, amint a kisnyúl kimondta.
Adj a szogó papucsod a drága jó nagypapa!
A mesének már a vége. Aludjatok, pihenjetek, holnap várunk benneteket. Thank you.
naplement az ég beállt. Álom jöv szememre, jó Istenem, viselj gondot alvó gyermekedre. Hadd, hogy veszély nélkül aludjak, és karjaid közt nyugodjak. Adj csendes ét szüleimnek, adj csendes ét mindenkinek. Amen.
Egy nap mindent újjá teszel, Jézus, egy nap minden sebünk befor. A régiek mind eltűnnek ott, nincs több könyv. Ott majd minden értelmet nyer, Jézus, minden kérdés választ alá. Gyötrő érzés nem kínoz már, nincs félelem. Együtt mind ott a mennyben egész lényünk az öröm járja át. Köztünk át együtt mind ott a mennyben egész lényünk az öröm járja át. Köztünk áll majd Jézus, és harsogjuk a győzelem dalát. Együtt mind az öröm járja
esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották. Református értékadó.
Árnyi fény között, az út. Tán a végtelenbe fut egy életet, egy életért, és mindent, mindent az Istenért. Árny és fény között az út. Tán a végtelenbe fut egy életet, egy életért, és mindent, mindent az Istenért. Dal, mondjad el, mi a szívem mélyén pihen, hatalmas a nagy világ, benne titkon voltál jelen. Nézd, életem, tiéd már szüntelen, ha öröm ír, vagy néha fáj, hát fogd a két kezem. Árny és fény között az út, tán a végtelenbe fut egy életet, egy életért, és mindent, mindent az Istenért. Árny és fény között az út, tán a végtelenbe fut egy életet, egy életért, és mindent, mindent az Istenért. Dal, mondjad el, mi a szívem mélyén pihen, hatalmas a nagy világ, benne egyetlen vagy nekem. Nézd, életem, tiéd már szüntelen, ha öröm ér, vagy néha fáj,